Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének második fejezetéből az első verset olvassuk. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Amikor Ézsaiás Izraelről, Júdáról és Jeruzsálemről beszél, akkor éppen ezekre a helyekre és erre a népre gondol. Júda azonos Júdával, Izrael Izraellel, és Jeruzsálem Jeruzsálemmel. Ha Ézsaiás beszédképeket használ, akkor tökéletesen világossá teszi, hogy azok beszédképek. A próféta tudatja velünk, hogy mikor, miként alkalmazza a tanítást. Óvakodjunk a proféciák elspiritualizálásának tévedésétől, nehogy alkalmazkodjunk bizonyos maradi teológiai formákhoz, amelyek beleillenek egyes egyházi programokba. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Ézsaiás könyve, második rész, második vers. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Hadd mondjam ismét, hogy ez nem az egyház utolsó napjairól szól. Az egyház utolsó napjai a lelki hitehagyás korát jelzik. Pál világossá teszi ezt az első és második levélben, amelyeket Timóteusnak küldött. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításukra hallgatnak. Timóteushoz írt első levél, negyedik rész, első vers. Láthatjuk, hogy az egyház utolsó napjai és Izrael utolsó napjai nem azonosak, és nem is egy időre vonatkoznak. Jól lehet, van köztük bizonyos átfedés.
Bizonyos, hogy nem ugyanarra az időszakra utalnak. Fontos megfigyelnünk ezt. Az ebben a versben jelölt utolsó napok kifejezés a nagy nyomorúság időszakára utal. Az Úr Jézus Krisztus világossá tette, amikor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy mikor lesznek mindezek, utalva Jeruzsálem pusztulására. Ő a nagy nyomorúság időszakát értette ezen, ami Krisztus földrejövetelével és királyságának felállításával ér véget. Ézsaiás próféta könyve második, harmadik, negyedik és ötödik fejezetében foglalkozik a nagy nyomorúság idejével és a királysággal, ami megalakul ezen a földön. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Ez Izrael népére vonatkozik, miután az egyház távozott a földről. A hegy a Szentírásban királyságot, tekintélyt vagy uralkodás jelent. Dániel ezt világossá teszi proféciájában. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején, vagyis a föld minden királysága fölött. E világ országai az Úr Jézus Krisztus királyságává lesznek, és ő lesz a királyok királya és az urak ura. Ezért annyira felforrósodott helyen van ma Izrael, mert éppen azt a helyet választotta ki Isten, hogy a világ politikai és vallási központja legyen a királyság korszakában. Azokról a napokról szólva Dániel ezt írja. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel könyve, második rész, 35. vers. Isten királysága e világ minden országa fölé emelkedik. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.
Ézsaiás könyve, második rész, harmadik vers. Mind a kormány, mind a vallás Jeruzsálemre összpontosul. Az Úr Jézus Krisztus ül Dávid trónján. A földön lakóknak a legfontosabb az lesz, hogy fölfedezik és teljesítik Isten akaratát. Igyekeznek megtanulni útjait, és azokon járnak. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozás többé nem tanul. Ézsaiás könyve, második rész, negyedik vers. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Krisztus földi uralkodásának ideje a millennium alatt egy másik próbaidőszaka az emberiségnek. Nagyon sok ítélet játszódik le az alatt az idő alatt, természetesen, és tömegek nyernek megváltást szintén. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Az Úr földi uralkodása igazságos lesz, és arra készteti a nemzeteket, hogy igazságot és egyenességet gyakoroljanak egymás iránt. Először laknak együtt a nemzetek békességben. Csak a királyság ideje alatt lesznek képesek a népek kapákká kovácsolni kardjaikat. Jóel elmondja, hogy a nagy nyomorúság ideje alatt éppen az ellenkezője történik. Az emberek az ekéiket kardokká kovácsolják. Valójában éppen ilyen korban élünk ma.
A nemzetek és egyének lefegyverzése megítélésem szerint ellentétes Isten igéjével. Az új szövetségben Jézus ezt mondta, az erős fegyveres őrzi a palotáját. Lukács evangéliuma 11. rész, 21. vers. Ha békét és biztonságot akarunk, akkor törvényes rendre van szükségünk. A kardok ekékké való kovácsolásáról szóló profécia a milleniumban teljesedik be, amikor az Úr Jézus uralkodik. Akkor majd leszerelhetjük a lakatokat az ajtóinkról, és éjszaka is biztonságban sétálhatunk az utcákon. Nem sorozzák be az embereket, mert nem lesz többé háború. Nem lesz szükség védelmi fegyverekre. Az Úr királysága a földön azonos lesz a béke királyságával, mert ő a béke fejedelme. Felesleges, értelmetlen és ostoba álláspont, ha az emberek békét ígérnek ma a földön. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, amit azért hoztak létre, hogy békét teremtsen a földön, az egyik legnagyobb harctér a világon. Már láttuk, hogy mennyire tehetetlen. Nem teremthet békét a földön. Csak növeli a diktatúrákat a világon. Nincs békénk ezen a földön. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor Isten gondolatait kell követnünk, és rájövünk, hogy egy nagyon gonosz és bűnös világban élünk. Ha az emberek testvériségét akarjuk látni, akkor nagyon hamar kiábrándulunk, mert az emberek nem képesek békességben élni ezen a földön. Nem lesz béke mindaddig, amíg bűn van az emberek szívében, és arra törekszenek, hogy másokat leigázzanak. Jákób háza, jöjjetek! Járjunk az Úr világosságában! Ézsaiás könyve, második rész, 5. vers. Az eljövendő jövő fényében bizonyára az Úr világosságában kell járnunk. Ez az egyetlen út a békéhez. Amikor kihagyjuk Istent a számításból, akkor nem érjük el a békességet. Eltaszítottad népedet, Jákób házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak. Tele van az ország ezüsttel, arannyal, kincseinek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsijainak se szeri, se száma. Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alázkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik. Ézsaiás könyve, 2. rész, 6. verstől a 9. versig. Júda új eszméket vett át a pogányoktól, és belefoglalta a saját vallásába. Elfogadták Asszíria és Babilon mindenféle módszerét. Hamarosan csatlakoztak a többi néphez, és imádtak más teremtményeket, de nem a teremtőt. Menj a sziklák közé! Rejtőzz a porba az Úr félelmes fensége és méltósága elől. Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon, mert jön a seregek urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. Ézsaiás könyve, 2. rész, 10., 11. és 12. vers. Isten meg akarja alázni a kevélyeket, akik azt gondolják, hogy uralkodhatnak, és akik kezükben akarják tartani a földet, de Istentől eltávolodnak. A Libánon minden cédrusa ellen, amelyek magasra emelkednek, Básán minden tölgyfája ellen. Ézsaiás könyve, 2. rész, 13. vers. A Libánon cédrusai és Básán tölgyfái a gőgös embert mutatják be. Minden magas hegy ellen és minden kiemelkedő halom ellen. Ézsaiás könyve, 2. rész, 14. vers. Ez a kormányokra és a társadalomra utal. Minden büszke torony ellen és minden erős vár ellen. Ézsaiás könyve, 2. rész, 15. vers. Ez utal a katonaságra, ami ítélet alá kerül. Minden Tarsis hajó ellen és minden gyönyörű gája ellen. Ézsaiás könyve, 2. rész, 16. vers. Megítéli Isten a kereskedelmet és a művészetet. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. Ézsaiás könyve, 2. rész, 17. vers. Isten letöri az emberek büszkeségét és elbizakodottságát. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Ézsaiás könyve, 2. rész, 18. vers. Isten megszabadítja a világot az összes hamis vallástól. Bebújnak majd a sziklabarlangokba, és a föld repedéseibe az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor fölkel, hogy megrémítse a földet. Ézsaiás könyve, 2. rész, 19. vers. A jelenések könyve ismétli, hogy mit tesznek az emberek az ítélet napján. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Jelenések könyve, 6. rész, 15. és 16. vers. Ma a tévén látható a politikai gazdaság, a kormányzat, a kereskedelem, a művészet, a pompa és az emberi gőg bemutatása, meg az ember vallása. Eljön az a nap, amikor minden emberi gőgöt elsöpör az Úr Jézus Krisztus, és ő magasztaltatik fel a földön. Ma nem adnak neki megfelelő helyet a kormányzásban, a társadalomban, az üzleti életben, a művészetben, a pompában és a világi szertartásokban, sőt a világi vallásban sem. Őt ma kihagyják mindenből. Amikor ismét eljön, akkor az emberek elmenekülnek a föld barlangjaiba. Nem tudom, hogy volt-e valaha az ember barlanglakó, vagy nem, de eljön az a nap a jövőben, amikor ismét visszatér a barlangokba. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák szakadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ézsaiás könyve, 2. rész, 20. és 21. vers. Amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ez a nagy nyomorúság időszaka. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában, mire lehet hát becsülni? Ézsaiás könyve, 2. rész, 22. vers. Ne bízzatok emberekben. Mi eltűnünk, de nem tudjuk, hogy mikor. Ez az emberi törékenység. Ha kimarad a lélegzetünk, eltűnünk a képből. Ma tömegek végzik napi munkájukat, és hirtelen szívrohamot kapnak, és eltűnnek a földi szintérről. Ne bízzunk emberekben. Bízzunk az Úr Jézus Krisztusban még ma. A 3. fejezet folytatása a 2. fejezetben elkezdett proféciáknak, és tart egészen az 5. fejezet végéig. Ebben az ítéletről szóló szakaszban a 3. rész elmondja Isten ítéletét, amit főként Izrael népe ellen intéz. Jól lehet, ez más népekre is vonatkozik, az értelmezés határozottan Izraelt érinti. Ebben az ítéletről szóló szakaszban később majd látjuk Isten ítéletét a környező népekkel szemben, amelyek a legkiemelkedő proféciák Isten igéjében, és közülük már sok szó szerint beteljesedett. Mégis azt találjuk, hogy Isten Izrael elleni ítélete súlyosabb és erősebb, mint bármelyik más nép fölötti ítélete. Miért? Mert Izrael Isten népe. Különleges módon kiválasztott nép, és különösen szoros kapcsolatban lehetett Istennel. A kiváltság hozza létre a felelősséget. Mivel a kiváltság mindig felelősséget teremt, azt hiszem, Isten megítéli a gazdagabb országokat sokkal súlyosabban, mint a szegényebb népeket. Mi megkaptuk azt a kiváltságot is, hogy ismerhetjük Isten igéjét, amit sok más nép nem kapott meg, kivéve Izrael népét. Izraelnek, mint nemzetnek, nagyobb világossága volt, mint bármelyik szomszédjának, és az elutasított világosság súlyos büntetést von maga után, amit ebben a könyvben illusztrálunk. Isten ítéletének témája talán támadóan hat rád, de kérlek, ne dugd fejed a homokba, mint a példázatbeli strucmadár teszi. Nézzünk szembe a valósággal, akár szeretjük, akár nem. Isten megítéli a bűnt. Nem csak a jövőben ítéli meg, hanem megítélte a múltban is. Ezért senkitől nem kér bocsánatot. Az előttünk levő profécia Ézsaiás korának a képe, és már beteljesült. De a beteljesülés nem merült ki teljesen, mert a leírt feltételek ismét előjönnek a végidőkben, és kihívják Isten haragját az ítéletben, nem csak Izrael ellen, hanem a világ népei ellen is. Az első 15 vers a gyenge kormányzás és a nők öltözködésének témájával foglalkozik. Ezek teljesen ellentétes témáknak tűnnek, de meglátjuk, hogy nem is olyan távoliak egymástól, mint ahogy látszanak. A gyenge kormányzást az okozza, hogy nincs megfelelő vezetés, amit bizonyít a női uralkodó képe, és meglátjuk, hogy ezen mit ért. Az Úr, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt, minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt. Ézsaiás könyve, 3. rész, 1. vers. Ez a vers Jeruzsálemre és Júdára szorítkozik. Jól lehet, nem csak kenyérrel él az ember, mégis szüksége van rá. Ez az éhínség Isten ítélete. A Szentírásban 13 éhínségről van szó, és mindegyik ítéletként szakadt Izrael népére. A hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázslászhoz értőt. Ézsaiás könyve, 3. rész, 2. és 3. vers. Isten nem csak a kenyeret és vizet vonja meg, hanem a vezetőséget is. Hiányzanak a vezetésre alkalmas személyek, és ez ítélet Istentől. Ezt a mai korra is alkalmazhatjuk. Megfigyelted-e már azt a tényt, hogy nincsenek ma kiemelkedő vezetők a politikai szintéren? Van néhány vezető, akik nagyoknak tűnnek, de parányiak a múlt nagy vezetőihez képest. Egyik politikai párt mellett sem török lándzsát, amikor ezt mondom, de vannak ambiciózus emberek, fiatalok és öregek egyaránt, akiknek gyakorlatilag nincs képességük az államvezetésre. Régen őket olcsó politikusoknak nevezték, de ma államférfiaknak hívják. Vannak hadakozó katonáink, de nincsenek nagy tábornokaink. Hadseregünk nem lenne olyan sebezhető, ha erős vezetőség állna az élen. Hiányzik a vezetés a törvényhozói rendszerben. Riasztó méretekben növekszik a bűnözési hullám, mert pigmik ülnek a bírói székekben. Hol van a próféta, az okos és a tapasztalt? Nincsenek egyáltalán államvezetőink. Van egy csomó okos politikusunk, akik tudják, miként kell megalkudni. Nem bizonyos politikai pártokról beszélek. Egyszerűen ezt azért mondom, mert ez mindig a dekadens korszaknak és Isten bekövetkező ítéletének a jele, amikor a nép nem tud nagy embereket teremteni. Ezt olvastuk, az Úr, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt, minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt, a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázslászhoz értőt. Ez mind ítéletként szakadt Isten népére. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, őrizd meg engem attól, hogy kihívjam magam ellen ítéletedet. Segíts megalázkodnom hatalmas kezed alatt, és engedelmeskednem szent igédnek. Ámen.